Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Az X-Tent piac egyik szereplőjével ismerkedünk meg közelebbről, 24%-os növekedéssel közel 1,4 milliárd forintra növelte nettó árbevételét a 2024-es évben a budapesti értéktőzsde multilaterális platformán jegyzett kibervédelmi cég, a Vivetek NRT, és ráadásul a társaság részvényenként 2 forintos osztalékot is kifizet majd a befektetőknek. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Márton Miklóst, a Vivetek NRT vezérigazgatóját. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is.
Nagyságrendileg 3 éve forognak a részvények a budapesti értéktőzsde X-Tent kategóriájában. Hogyan lehetne röviden összegezni a társaságnak a tevékenységét? Mit érdemes tudni rólatok?
A Vivetek egy most már lassan 15 éves cég. IT-biztonsággal, olyan típusú megoldásokkal, szakértelemmel, tanácsadással segítjük az ügyfeleinket, amik abban segítenek nekik, hogy meg tudjanak küzdeni itt a kibervédelmi kihívásaikkal. Nagyon sok olyan cég, közintézmény van, akik nem rendelkeznek egyáltalán ilyen jellegű kompetenciákkal, és hát a törvényi szabályozás meg az élet azt hozta, hogy most már lassan minden ez olyan, mint a sport 40 éves kor fölött előtte eldöntheted, hogy sportolsz, vagy nem, de utána kötelező. Ugyanígy a kibervédelem is úgy gondolom, hogy egy ilyen kötelező gyakorlattá vált most már mindenkinek az életébe, és hát a törvény is ebbe az irányba taszigálják azokat, akik maguktól nem látták ezt még be.
Milyen növekedést produkált az elmúlt években a kiberbiztonsági piac, és hogy látjátok, milyen növekedés előtt áll a szektor, akár globálisan, akár pedig hazánkban?
Ez egy sok százmillió dolláros piac, évente 20%-ot képes növekedni az elmúlt időszakban, de szerintem erről még a laikusok is nagyon sokat olvasnak, nagyon sokat hallanak a különböző incidensekről. Egy James Bond filmet idéznénk, hogy nekünk a legjobb hír a rossz hír, és abból azért nagyon sok van. Főleg a háború miatt, itt a konfliktusok miatt, az internetre kötjük gyakorlatilag ma már az eszközeinknek a többségét. Egy lakásban már nem ritka, hogy 20-30-50 különböző eszköz az interneten keresztül kapcsolható, irányítható, az autónk az interneten van, az AI-nak az elterjedés. Ezek azért olyan folyamatokat indítottak el, amik indukálták, hogy ennek az egész szolgáltatás rendszernek a biztonsága az kritikussá válik. És ez is történik. Óriási a piac, elég nagy a verseny ezen a piacon, de azt látom, hogy aki egy olyan unikális tudással, vagy egy olyan tapasztalattal rendelkezik, mint amit mi is felhalmoztunk itt az elmúlt időszakban, azért egy elég komoly szeletét ki tudják hasítani kapacitások függvényében ennek a piacnak, és ez tükrözi egyébként a Viveteknek a növekedése is az elmúlt években. Még abban az időszakban, amikor itt a Covid háború, chiphiány, mindenféle negatív hírek érkeztek, ebben az időszakban is azért egy szignifikáns növekedést tudtunk elérni, mind árbevételben, mind pedig eredményben az elmúlt években.
Nézzük is akkor ezeket a számokat, illetve a legfrissebb aktualitásokat. Mi jellemezte konkrétan a 2024-es évet?
Már lehet róla beszélni, bejelentettük a tavalyi éves árbevételt, eredményeket, a beszámolónkat. A 2024-es év a legjobb éve volt eddig a Viveteknek a fennállásának elmúlt 15 évében. 24%-ot, tehát majdnem egy negyedével növeltük az árbevételt, ami a feszes költségkontrollnak köszönhetően eredményben még jobb volt. Az eredményt majdnem dupláztuk a 23-as évhez képest. Az, hogy ez az itthoni piacon hova teszi a Viveteket, mint IT szakértő, IT megoldást nyújtó céget, az egy érdekes kérdés, mert attól függ, hogy határozzuk meg a kategóriát. Informatikai cégként ez az 1,4 milliárd körüli árbevétel azért nem a legnagyobbak közé tartozik, viszont a tanácsadói, szakértői cégek között én azt gondolom, hogy azért már meghatározó szereplője vagyunk a hazai piacnak, és ugye mi voltunk az elsők, akik kivittük a papírjainkat az értéktőzsdére. Bár azóta már jött ki egy-két IT cég is, meg IT biztonsági cég is, én azt gondolom, hogy azzal a lehetőséggel, hogy a befektetőknek biztosítjuk azt, hogy ezen a piacon részt vehessenek akár egy magyar papírnak a vásárlásával is, ezzel azért egy új szint hoztunk a piacra. Vannak nagy informatikai cégek a magyar tőzsdén, de IT-biztonsági cégből már lényegesen kevesebb, és azt gondolom, ez egy lehetőség, hogy részt vehessenek egy olyan piacban, ami óriási növekedés tud már most is magáénak, és azért a kilátások is arra predesztinálják ezt a piacot, hogy ez a növekedés ezen fog csökkenni. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy mivel a méretünk sem akkora még, hogy ez korlátot szabjon nekünk, ezért úgy gondoljuk, hogy azt a növekedést, ami a piacban rejlik, azt mi is tudni fogjuk a következő években.
A magyarországi régión kívül milyen más területeken terveztek fejlődni, fejleszteni, terjeszkedni, illetve ezeken a más piacokon milyen szerepet tud betölteni a vivetek?
A tőzsdei kilépésünk 2022-ben, ennek a döntésnek az egyik legfontosabb alapja az az volt, vagy a legfontosabb indoka az az volt, hogy úgy tudjunk a tőkepiacról pénzt bevonni, hogy azokat a fejlesztéseket, és a fejlesztések alatt nem termékfejlesztésekre gondolok elsősorban, hanem piacfejlesztésekre. Mi Magyarországon dolgoztunk az elmúlt 10 néhány évben, és mindig is az volt a célunk, hogy azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit a hazai piacon megszereztünk, azt valahogy exportáljuk. Ahhoz, hogy exportálni tudjál egy ilyen típusú kompetenciát, ahhoz egyrészt szükség van tőkére, meg szükség van egy olyan skálázható szolgáltatásra, vagy szoftver alapú és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásra, amit egy nemzetközi piacon mondjuk partnereken keresztül például értékesíteni tudsz. És mi ebbe tesszünk most rengeteg kilométert, már évek óta, keressük a nemzetközi partnereket, alakítjuk ki a nemzetközi partneri hálózatunkat, Lengyelországtól Törökországig, de egyébként Németországban és Ausztriában is vannak már referenciaprojektjeink, de ebben a régióban, a kelet-közép-európai régióban értünk el sikereket, és azt gondoljuk, hogy az a modell, amit kitaláltunk, az működőképes. Tehát az a célunk, hogy azt a szolgáltatást, amit itthon nyújtunk az ügyfeleinknek, ezek tipikusan kritikus infrastruktúra szolgáltató olyan társaságok, vagy olyan intézmények, akik sok ember életét befolyásolják a saját szolgáltatásaikkal, nekik nyújtunk olyan szolgáltatásokat, amivel meg tudják védeni ezeket az ügyfeleket, vagy a nekik nyújtott tevékenységeket.
Az, hogy a nemzetközi terjeszkedésben milyen célterületek, fókuszterületek vannak, az meghatározható egyébként, hogy milyen országokra próbáltok lőni?
Ez attól is függ egyébként, hogy melyik szolgáltatásunkról beszélünk, mert az, hogy heterogén, az talán egy kicsit túlzás, de azért van egy szolgáltatás portfóliónk, és vannak olyan szolgáltatásaink, van olyan termékünk, amit a mexikói piacra is tudunk értékesíteni. Ez tipikusan egyébként a gyártással, gyártás kockázatokkal kapcsolatos szolgáltatás portfólió, és maga a kibervédelem, az pedig meg a kibervédelmi megoldásaink, azok a környező országokba tervezzük első körben eladni. Bármennyire is itt van már az internet a nyakunkban, bármennyire is egy ilyen cégnek a piaca az internet és az egész világ, azért sokkal könnyebb még mindig megoldani egy csomó szempontból a környező országok való terjeszkedést. Helyismeret, kulturális, üzleti, kulturális közösségek miatt, vagy azonosságok miatt is azt tapasztaltuk, hogy jobb egy első ilyen lépést meglépni, mint azonnal a nem tudom, 100 akárhány országára lőni a világnak. Csak hogy konkrétan is válaszoljak, tehát ez a közép-európai régió az, amit megcéloztunk, és egyébként Közép-Európa alatt azt mondom, hogy akiket mondjuk egy ilyen másfél-két órás repülőúttal el lehet érni a környékünkön, oda próbáljuk pozícionálni a szolgáltatásainkat, meg a termékeinket.
Lengyelországtól akár Törökországig?
Lengyelországtól akár Törökországig. Most éppen a múlt héten írtunk alá egy szerződést Szófiában egy bolgár partnerrel, úgyhogy igen, ez a régió.
Mik lehetnek akkor a növekedés legfontosabb motorjai a vivetek esetében? Milyen projektek, mely üzletágok?
A viveteknek a mottoja mindig is az volt, hogy ember központú biztonsági megoldásokat kínál az ügyfeleinek, és emiatt egy nem kizárólag az informatikára és az IT biztonságra fókuszáló szolgáltatás portfólióval rendelkezünk. Adunk szolgáltatásokat például flotta kezelő cégeknek. Vannak olyan saját magunk által fejlesztett, vagy partnerek által fejlesztett, és általunk viszont értékesített, vagy disztribútált, Közép-Európában mi vagyunk a disztribútora néhány ilyen, akár Európán kívüli gyártónak is, és van ezeken a termékeken alapuló olyan szolgáltatás portfólióval rendelkezünk, ahol, ahogy korábban mondtam, kritikus infrastruktúra szolgáltatóknak is nyújtunk kibervédelmi szolgáltatásokat, és gyártóvállalatoknak is nyújtunk olyan szolgáltatásokat, amiben a működési, gyártási kockázataikat próbáljuk csökkenteni, vagy a gyártási hatékonyságukat növelni.
Hogy tesztek szert újabb ügyfelekre? Milyen csatornákon keresztül kerültök kapcsolatban, illetve milyen ügyfélakvizíciós stratégiát folytattok?
Ez is egy borzasztó érdekes kérdés innen Budapestről, bármilyen termékkel vagy szolgáltatással kilépni a nemzetközi piacra, a saját belső piacunk azért korlátozza az itt akármilyen jó innovációval is elinduló társaságokat. Arról nem beszélve, hogy nem csak a műszaki és a technológiai innováció, amiben szerintem egyébként erősek vagyunk, de nem csak a műszaki és a technológiai innováción múlik, sőt, elsősorban nem azon múlik egy cégnek a sikere, úgyhogy nekünk azt nagyon nehéz szerintem sok esetben megtanulni, és ezzel küszködik nagyon sok, nem csak versenytársunk, hanem a többi piaci területen fejlesztő vagy szolgáltató magyar cég, hogy itt ezen a 10 milliós piacon szeretné megtanulni azokat a folyamatokat, amiket nem lehet megtanulni egy 10 milliós piacon. Mi is rengeteg energiát teszünk ebbe. Gondolkodtunk első időszakban azon, hogy olyan partneri hálózatot építünk, nemzetközi partneri hálózatot, akik a helyi képességekkel, a helyi kapcsolatrendszerrel felvértezve majd el fogják érni az adott országban a helyi ügyfeleket. Ebben is van potenciál, de azt látjuk, hogy jelenleg a nemzetközi piacon lévő ügyfeleket marketing automatizációs eszközökkel lehet a legegyszerűbben elérni. Van egy olyan cég, akivel szorosra fűztük most az elmúlt időszakban a szövetségünket, akik kifejezetten nemzetközi lead generálással és ezeknek a potenciális ügyleteknek, ügyfeleknek a gondozásával segítenek nekünk. Most nagyon egyszerűen arról beszélek, hogy több tízezer, több százezer üzenetet kell kiküldeni a világba azért, hogy az valamilyen konverzióval átforduljon néhány ezer érdeklődésbe, és abból néhány száz vagy néhány tíz valós ügylet jöjjön létre. De ez a módszer az, ami működni látszik, és ez az, amit mi is követünk.
Az ügyfélakvizíció mellett a másik fontos tényező az ügyfélkör kialakításában a lemorzsolódási ráta. Itt mit tapasztaltok, hogy mennyire hűségesek az ügyfelek, akiket 3-5 éve, vagy akár ugye 10-15 éves ügyfelek is vannak, mennyire hűségesek ezek a céghez?
Itt is a válaszom egyik része ugyanaz, mint az előbb volt, hogy függ attól, hogy melyik termékkel és melyik szolgáltatásról beszélgetünk. Az IT-biztonsági iparág, vagy az IT-biztonsági terület, az tipikusan egy bizalmi terület. Nyilván a mi esetünkben az is egy szerencsés helyzet, hogy a kompetenciáink is egészen magas szintűek, tehát az sem merül föl, hogy kizárólag a barátság miatt, vagy a bizalom miatt dolgozunk együtt partnerekkel. Tehát ott azon a területen én azt gondolom, hogy évtizedes kapcsolatok alakulnak ki, nagyon kicsi a lemorzsolódás. Néha olyan előfordulhat, ez is a tanácsadói vagy a szakértői piacnak egy sajátossága, hogy mondjuk egy adott ügyféllel foglalkozó szakértő kiválásával a cégből esetleg így veszít ezt ügyfelet, hiszen annyira erős a személyes kapcsolat ezekben az esetekben és a személyes bizalom, hogy ez emiatt van az, hogy a tanácsadó cégek osztódással szaporodnak. Az egyéb ipari területeken, meg ipari megoldások területén azért azzal például egy sokkal nagyobb problémával szembesültünk, amikor mondjuk a COVID miatt az egész nemzetközi gyártási piac megremegett. És akkor volt olyan, hogy éveken át épített ügyletekből, több tíz ügyfélből, több tíz akár abba hagyta ezt a tevékenységet, és akkor ott ez jelentősen befolyásolta a projektjénket, és ezt újra kellett építeni. De ott sem az volt, hogy valaki mást választottak helyettünk, hanem egyszerűen megálltak bizonyos folyamatok.
Beszélgessünk egy kicsit a részvényekről, hiszen mégiscsak ez érdekelheti a befektetőket. Nagyságrendileg 3 éve vagytok jelen az X-Tent piacon. Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek?
Igen, 22 májusában léptünk ki a tőzsdére. Azt azért el kell, hogy mondjam, hogy az a kategória, ahol egy ilyen kis cég, mint amilyen mi voltunk, vagyunk, a tőzsdén meg tudott jelenni, ez egy, úgy is szokták hívni, hogy a tőzsdének az előszobája. Tehát vannak bizonyos könnyítések a működéssel kapcsolatban is, ezeknek, ugye az X-Tent piacról beszélek, vannak könnyítések a működéssel kapcsolatban is, és vannak sajnos korlátozások, például a kereskedelemmel kapcsolatban. Mondok egyet, ezen a piacon nagyon sok olyan intézményi befektető van, akik nem vásárolnak. Ez egy probléma a mi esetünkben, mert egy csomó olyan eszköze van a tőzsdének, ami az X-Tenden sajnos nem érhető el, amiatt, hogy ez nem egy standard tőzsdei kategória. Emiatt döntöttünk egyébként, úgy ezt is bejelentettük idén, hogy elindulunk az X-Tendről a standard felé, aminek vannak feltételei. Például át kell állni egy új könyvelési, egy nemzetközi könyvelési standardre, meg kell vizsgálnunk a közkészhányadunkat, ami szerintem egyébként rendben van körülbelül, tehát azt gondolom, hogy az nem fog akadályt gördíteni elénk, de annak érdekében, hogy teljesen ki tudjuk használni a tőzsde adta lehetőségeket, én azt gondolom, hogy el kell ugranunk a faltól. És az elmúlt egy évben például megduplázódott a részvénynek az árfolyama, de az X-Tenden emiatt, amit az előbb elmondtam, például a likviditás, tehát a folyamatos forgalom, az sokkal alacsonyabb, mint mondjuk a standard kategóriában.
A cég tőzsdei történet során első ízben osztalékot is deklarált a tavalyi év eredménye után. Mit érdemes tudni erről, illetve milyen osztalékpolitika várható a cégtől a jövőben?
Nem a mértéke az izgalmas ennek a dolognak, hanem szerintem az üzenete. Ez a cég, ez egy olyan piacon dolgozik, ahol képes növekedni és képes eredményt termelni. Ezt az eredményt, ezt Bár nagyon sokan azt szokták mondani egy ilyen fázisban lévő cégnél, hogy mindent visszaforgatnak, és a növekedés érdekében tőkét is bevonnak, meg az összes saját forrásukat is erre költik. Mi egy picit máshogy gondolkodunk, mi azt gondoltuk, hogy azoknak a befektetőknek, akik most már 100 fölött vannak, akik bizalmat szavaztak a cégnek, igenis szeretnénk rendszeresen osztalékot fizetni, és szeretnénk, hogyha nem csak az árfolyam növekedésből tudnának pénzt realizálni, hanem tulajdonosokként bennmaradva a cégbe osztalékot is tudunk fizetni. Ez jelenleg egyébként részvényenként 2 forint, tehát most még egyszer mondom, nem a mértéke az, ami meg fogja rengetni a falakat, de maga az elv, meg a hozzáállásunk az az, hogy folyamatosan osszuk meg ne csak a kockázatokat, hanem az eredményeket is a tulajdonostársainkkal.
Publikáltatok-e esetleg konkrét stratégiai célokat, terveket, hogy hova szeretnétek eljutni? Tehát van-e valamilyen számszerűsíthető olyan stratégia, amivel tudnak kalkulálni a részvényesek?
Publikálni terveket számszakilag, ebben nagyon óvatosak vagyunk, nagyon konzervatívan csináljuk ezt a dolgot, mert nem szeretnénk jégre futni. Mi azért ezt most tanuljuk, tehát szembe itt a blue chipekkel Magyarországon azért mi egy friss 3 éves tőzsdei cég vagyunk, úgyhogy nagyon óvatosan beszélünk konkrétumokról, de arról, hogy mit szeretnénk csinálni és hova szeretnénk eljutni, rendszeresen szoktunk nyilatkozni. A magyar tőzsdén lévő cégekben szerintem óriási lehetőségek rejlenek, amiatt, amit az előbb elmondtam, hogy bár egy kis piacról megyünk a nemzetközi piacra, de én úgy gondolom, hogy az internet piacának az időszakában óriási növekedés lehet egy olyan cégbe is, aki egy viszonylag kis piacról indul. És ezekből jó pár van itt Magyarországon, most a Vivetek az egyik ezek közül, de azt gondolom, hogy az, aki befektetési lehetőségekben gondolkodik, annak érdemes elgondolkodnia egy ilyen típusú kockázati befektetésben.
Van esetleg terv arra vonatkozóan, hogy nyilvános részvénykibocsátásokkal, vagy akár zárt körű tőkeemelésekkel léptek a piacra? Értelemszerűen ez bővítheti a részvényesi kört a befektetők számát, illetve ezáltal javíthatja a likviditást is.
Kértünk erre engedélyt a közgyűléstől, és nagyon bízom benne, hogy meg is fogjuk kapni. Miután folyamatosan növekedni szeretnénk, és részben ez is volt az oka annak egyébként, hogy kimentünk a tőzsdére, hogy ezekkel az eszközökkel élni tudjunk, tehát ne csak a saját eredményünket, vagy az eredményünknek az osztalékként ki nem fizetett részét fordíthassuk a fejlődésünkre, növekedésünkre. Úgyhogy a határozott válaszom az, hogy igen, tervezünk ilyet, és a részletekről pedig majd tájékoztatjuk a befektetőket.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Márton Miklós, a Viveteken nyerté vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lettem veletek.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.